azzal megírva, hogy Isten a szeretet. Amen. Nem tudta János mélyebben kifejezni Isten lényegét, amikor az Úrral való kapcsolatából fakadon írja az evangéliumot és írja a leveleit, hogy Isten a szeretet. Szóval ez legjellemzőbb az Istenre. Részes, fordulj oda a mellette lévőt, mondd, Isten szeret téged. Edina, Isten szeret téged.
Nagyon megörültem. Én is nagyon szeretem.
Én is. Téged is szeret az Úr. Halleluja. Téged is szeret az Úr. Halleluja. Ez egy evangélium volt itt a mai délutánon. Amen. Aztán eszembe jut egyik evangélistának a mondata, egy beszámolója, aki egy ilyen 2 méter magas, tetovált karú strici volt, és Amsterdamban futatott lányokat, utcalányokat, meg drogkereskedelemmel foglalkozott, és elmondja a beszámolója, azóta megtért is evangélista, és éppen ebből a háttérből menti a gengsztereket és a prostituáltakat, egy komoly hálózatuk van Hollandiában, ahova kimenekítik a megtért, és ebből az életmódból kiszakadni vágyakozó prostituáltakat. Szóval mentek hozzá fiatal keresztények, és szórólapokat osztogattak ennek a 2 méter magas, tetovált, kigyúrt figurának, gengszternek, és adták neki a szórólapot, Isten szeret téged! És akkor mondja, hogy úgy gondolkodott, hogy lehet Isten szeret engem, de hogy te nem szeretsz, az biztos. Tehát az is jó dolog, hogyha tudjuk a másiknak mondani, Isten szeret téged, és én is szeretlek. Most légy szíves, gyakorold ezt a mellettem lévővel. Isten szeret téged, és én is szeretlek, testvérem. Ezzel a szeretettel, amit Isten nekem adott. Gyakoroljuk egy kicsit. Bátran, csak tessék. Halleluja. Ugye a forrásunk... A forrásunk a szeretetre pontosan az Istentől van, aki maga a szeretet, a vele való közösségből, kapcsolatból, az irántunk való szeretetének a megtapasztalásából fakad az, hogy egyre inkább tudjuk adni is a szeretetet a másiknak, egymásnak. Ugye az ember egy szeretetre vágyó, egy szeretet szükségben lévő lény, teremtménye az Istennek, a teremtés koronája, és csak azt a szeretet tudja továbbadni az ember, amit kapott, ugye ez egy bizonyított dolog, mindinkább megnyílik a szívünk az Atya szeretetének a elfogadására, annak a biztonságérzetére, amit nyújt nekünk az Atya szeretete, hogy a Krisztust adta értünk, ami bűneinkért. Ilyen módon lobog az ő szenvedély és szeretete az egy ember iránt, annál inkább komfortban érezzük magunkat, biztonságban érezzük magunkat, annál inkább felszabadul a szívünk, a szellemünk az üzöttségtől, a hajszolt állapotból, és annál inkább felszabadul a szívünk a teljesítmény alapú gondolkodásmódból, amely gyakorlatilag átjárt ezt a világot, és a mai világban az ember teljesítményben gondolkodik, amikor az értékrendet felállítja, egzisztenciális kérdést tesz, a munkát mérik ma már teljesítménybe, mi is blokkolunk mindent, már blokkoltatunk, és gyakorlatilag a teljesítmény az vele jár az emberek gondolkodásmódjával ma, amely az érték mérő. Ha jó teljesítmény nyújtasz, értékes vagy. Ha nem tudsz teljesíteni, értéktelen vagy. De az Isten világában teljesen másképpen van. Isten önmagában azért szeret téged, mert ő alkotott és teremtett. Kész. Nagyon nehéz ezt elfogadni a mai embernek, és ebből sok üzöttség és rossz gondolkodásmód, és azt is gondolom, hogy néha rossz reakció is fakad saját magunkra nézve, egymással való kapcsolatunkra nézve. Na most éppen erről fogunk egy picit Bibliát tanulmányozni, megnézni a Máté evangélium a 9. fejezetében a következő igeszakaszt, méghozzá a 14. verstől, terjedő igeszakaszt a 17-es verssel együtt. Tehát a Máté evangélium a 9. rész 14-17-es versek. Azt a címet adtam ennek az üzenetnek, hogy az új élet szabadsága. No nézzük meg, kérlek álljatok föl, és így olvassuk el Istennek kijelentett szavait. Ne vallásos forma miatt, hanem az Isten és beszéde iránt volt tiszteletünk. Kifejeződések éppen hadd fejeződjön ebben ki valóság, hogy szeretjük az Urat, és szeretjük az ő beszédét. Máté 9, 14-től 17-ig. Akkor oda mentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték. Miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik. Gyászolhat-e a nász nép, amíg velük a vőlegény? Lejönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Senki sem tesz foltot új posztóból a régi ruhára, mert a toldás kitép a ruhából, és még csúnyább szakadást támad. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped, a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul, hanem az új bort új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad. Ámen, foglaljatok helyet. No, ugye az előző alkalommal, amely nem sikerült rögzíteni a technika ördöge vele nyújt a dologba, de hát ugye a technika ördöge sem tehet semmit, amit Isten meg nem enged. Éppen mondtam valakinek, ezért célszerű jegyzetelni és jelen lenni az Isten tiszteleten, nyilván aki csak teheti, mert ugye lehetnek olyan objektív körülmények, amik miatt az ember akadályoztatva van egyszer-egyszer, de hát egy ilyen összejötel volt. Egyszer is megismételhetetlen alkalom, és ez most már tényleg így van. De reméljük, hogy nem a kéménybe korommal lett felírva az előző összejötelen elhangzott üzenet. Ugye az előző alkalommal erőteljesen kijött az Isten igéjéből Jézusnak a szíve, a őt körülvevő atmoszféra, ez a bátorítás légköre, ami nem egy lehúzó, nem egy megnyomorító, nem egy elvárásokkal teli, hanem azt mondja, a érthető módon hitetlen és helyzetével beletörődött embernek, hogy bízzál, megbocsátattak a bűneid. Ez a fajta hozzáállás Jézusnál jellemző, ami létez egy légkör, egy lelkületet, amelyről azt mondtuk, és azt állapítottuk meg, legalábbis én biztosan, hogy kívánatos nekem, a gyülekezetnek, a családjainknak, a gyermekeinkhez és egymáshoz való hozzáállásban. Ennek a végkicsengése az volt ugye a történetnek, hogy Máténak is szól az Úr, és azt mondja, kövess engem. Ugye látta Máténak a jövőjét, nem a múltját látta, nem a jelenét látta, pusztán az Úr Jézus, hanem látta benne a jövőt abban az emberben. És azt is mondtuk, hogy a bátorítás szellemisége, légköre jellemző az, hogy az embereknek nem csak a múltját, nem csak a jelenét látja, hanem a jövőjével kapcsolatban egy reményt táplál, és azt látja benne, hogy mivé lehetne. Amen. És vannak emberek, akik nyitva vannak az Úr előtt, és azok felé tudunk szolgálni, akik el is fogadják a szolgálatunkat, de fontos, hogy egymás felé és gyermekeink felé, házaspárok egymás felé, tágabb családi, kapcsolati környezetben is így gondolkodjunk, hogy legyen nyitva a szívünk arra, hogy meglássuk az Úr szemeivel az embereket, és ne egy lehúzó gondolkodásmódunk legyen, ne egy negatív gondolkodásmódunk legyen, ne csak a rosszat lássuk meg, és azt mondjuk, hogy te gonosz vagy, mert ez Mátét nem tudta megváltoztatni, és a kor vallási szertartása mentén őt elítélték, kiközösítették, ettől Máté meg nem változott, én is meg egy mondatot mondott neki, azt mondja, kövess engem, azaz legyél olyanná, mint én vagyok. Máté elhagyált mindent, ott hagyta a jól fizető állását, és követte Jézust. Ugye valószínűleg nem így, hogy mum-mum-mum, züm-züm-züm, hanem megérintette ez, hogy ő ott hagyhatja, kiléphet abból, ami valahol az ő lelkének is gyötrelmet okozott. Tehát lehet látni, hogy Máté nem érezte jól magát igazán abban a helyzetben, nem volt boldog ember, de nem tudott kilépni. És Jézusnak a kinyilatkoztatása, kijelentése, meghívása áttörte a lehetetlenség falát, és lehetségessé vált, hogy egy Máté kaliberű bűnöző, egy kiközösített ember is megtérjen, új életet kezdjen. Amen. És ez a Máté meghívta barátait, azok meg annyira sokkolta őket, hogy Jézus is elmegy Máté háza, hogy mind összejött, aztán kezdtek figyelni Jézusra. No, ez a körülmény, ami megelőzi ezt a beszélgetést, és hát látszik azt, hogy kívülről János tanítványai és a Márk és Lukács evangéliumában látjuk, hogy ott voltak a farizeusok tanítványai, és kívülről nézik Jézust, meg ezt a sok prostituáltat, és minden is nem értik. Azért sem értik, mert ugye köztudomású volt, hogy a farizeusok hetente kétszer böjtöltek, emlékeztek a farizeus és a vámszerű imájára, aki már olvasta, hogy nem tegye meg, ugye böjtölök hetente kétszer, tizet adok mindenben, ugye büszke volt magára. A farizeus, mikor imádkozik, míg a vámszerű megalázta magát, és mondta, bűnös vagyok, Uram, bocsáss meg nekem, nem vagyok méltó, és ez megigazulva ment haza, az pedig úgy, hogy bement a imádkozás helyére. De lehet látni, hogy figyelik az eseményeket, és mivel kétszer böjtöltek egy héten, kedden és csütörtökön volt köztudomáson a böjt, az azt jelentette, hogy mindenki tudta a városokban, meg a falvakban, hogy az igazán hívő ember az kedden és csütörtökön böjtöl. Most valószínűleg úgy történt, hogy vagy kedd, vagy csütörtök volt ez a nap, amikor Máté megtér, és egy nagy lakomával élt, tehát eszem, iszom, örvendezés, nevetgélés, vidámság. Jézus valószínűleg nem úgy ült le közé, hogy bűnösök vagytok, te is. Igen, na hát, érzed? Nem, na akkor még várjál. Tehát azért nem ez volt, hanem egyszerűen Jézus természetes módon örült. Boldog volt, mert meg van írva, hogy egyetlen bűnös megtérése felett öröm van a mennyben. Jézus meg a mennyből jött le, tehát valószínűleg ezt a kultúrát hozta magával, értitek? Egy kultúrált ember volt, és örvendezett. De pont kedv volt. Vagy csütörtök. Ez meg eszik. De hát nyilván Jézus mondták kérdőre, és úgy gondolkodtak, hogy Jézus ezzel a tanítványait egy vallási lazaságra neveli, mert aki szent életet él, az kedden nem örül, nem eszik, na iszik egy kicsit, mert meleg van, de minimum böjtölni kell, mert szent életet él. Ez volt a gondolkodásmód. És azt gondolták, hogy Jézus éppen, hát a tanítványai veszélyben vannak, mert jaj, lazák lesznek. Nem értették, hogy a judaizmus és a kereszténység között van egy óriási különbség. A kereszténységgel egy kapcsolatközpontú Isten és emberek közötti kapcsolatközpontú természetes, őszinte, egyszerű élet jött el. Nem a vallási formák, hagyományok, szertartások, rendszerek, papi szisztémák határozzák meg az életet, hanem a kapcsolat. A természetes, egyszerű, élő közösség az élő Istennel, Názáreti Jézus Krisztussal, és egy valódi, őszinte, egyszerű közösség az emberekkel. Mi történt itt? Hát Jézus örült. Miért? Mert egy ember elveszett, és megtalálhatott. Mint ahogy Lukás lejegyzi a Lukás 15-ben, ugye a 99-et ott hagyja a 99 bárányt a pásztor, elmegy, és megtalálja az elveszettet, és örvendezik, ugye? Ilyen öröm van, ugye mennyben is egyetlen bűnösnek a megtérésén. Vagy mondja a később Lukács, a Jézus példázatát, hogy amikor az asszony elveszti a drakmáját, és fölsöpli a házát, fénygyújt éjszaka, keresi, megtalálja, összehívja a szomszédasszonyait, a barátnőket, mindenki, és akkor örvendeznek, hogy elveszett és megtaláltatott. Szóval ilyen öröm van a mennyben egy bűnös ember megtérés felé. Most gondoljatok bele, megtért Máté, és azt mondta, hogy Jézus, figyelj Máté, én nagyon örülök veled, de most a mai napon mély örömöm van, mert böjtölünk, holnap majd bulizunk. Tehát azért ja, nyilván bulit értsétek jól, tehát itt nem tivornya volt, meg ilyen elköstelenség, hanem egy olyan őszinte, természetes örvendezés, hogy ez a Máté, ez megtért. Ennek az élete megváltozott. Hogy lehetne böjtölni ilyenkor? Hát ti nem vagytok normálisak. És akkor Jézus visszautal bemerítő Jánosnak a tanítására, ha már itt a János tanítványainál tartunk, visszautal azokra a kínakoztásokra, amelyet maga bemerítő János tett tanúvallomásként a tanítványai kérdésére, amikor Jézus felül érdeklődtek. János evangélium a 3. fejezetében olvasunk erről, 29-es verset idézném csak. Aki a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újongva őről a vőlegény hangjának, ez az örömöm lett teljessé. És itt olyan érdekes képet használ Jézus, egy erőteljes kép, nem véletlen volt ez üzenet ugye ezeknek a tanítványoknak, azt mondja, hát figyeljetek már ide, amikor ott van a vőlegény, meg a násznép, ott van a mennyegző, hát normális dolog szerintetek böjtölni? Meg szomorkodni? Meg ilyen vallási ceremóniák most előhozakodni? Ezt csinálnátok? Hát tényleg nem normális. És ugye Jézus magát a vőlegény szerepébe tünteti föl ebben a példázatban, utalva arra, hogy ő a vőlegény. És itt a násznép. Itt van a mennyasszony, a megtérők, az Isten keresők, a hazatérők sokasága. Tehát abnormális dolog böjtölni és szomorkodni, amikor mennyegző van. Milyen ciki lenne, hogy azt mondaná a vőlegény a mennyasszonynak, hogy drágám, igaz, hogy ma van a mennyegzőnk, de én már 40 éve böjtölök ezen a napon. Én most, ne haragudj, itt a lelkipásztor szobát elkérném, és én most böjtölni imádkozni fogok, ti örüljetek, örvendezzetek a mennyegzőn, majd holnap én is csatlakozok, vagy lehet lejárnap, mert akkor majd nász éjszakán még az belefér, de még azt is meg kell gondoljam, mert az Úr megengedél nekem. Tehát ez egy beteg dolog. Egy beteges dolog. Ez azért van, mert a farizeusok, és sajnos ezt átvették, úgy néz ki János tanítványa is, úgy gondolták, hogy a szent élet bizonyos szentnek tűnő cselekedeteki szokások megcselekvése által érhető el. És minél szigorúbb vagy magadhoz, annál szentebb leszel. A szentségnek abszolút rossz értelmezése. A szentség Biblia értelme az, hogy Isten kiválasztott a maga számára bennünket, és külön választott ettől a világtól önmagának. A szentség nem az ember teljesítménye, az ember kiválasztottságából fakadó gyümölcs az életében. Amen. Elég abnormális dolog lenne, ha valaki azért lenne hűséges a társához, feleségehez vagy férjehez, mert megfogadta. Nem? Azt mondaná a férje feleségnek, vagy fordítva, hogy drágám, nem csallak meg, mert megfogadtam. Biztos lelkesedne, nem? Hát azért hűséges hozzá, mert szereti. Igaz? Szereti. Oda szánta az életét, letette az életét a másikért. Azért hűséges, nem? Nem? Na most ez teljesen ilyen defektes gondolkodásmódból fakadó megállapítás volt. Nem is értették, hogy mit jelent ez az egyszerű természetes örvendezés. Hát nem fér bele a kockába. Tehát Jézus Krisztus itt szembeállítja a judaizmust és a kereszténységet. Az ót és az újat. Nem feltétlen pusztán annyiról van szó, hogy ő rossznak mondja, ami régen volt, majd mindjárt el is beszélünk, és megnézzük az igét, mert azért nem erről szól a történet, hanem világossá teszi, hogy Isten újat cselekszik. Valami olyan dologról van szó, amit az emberek már régóta vártak és óhajtottak, és most megérkezett. És a kereszténységben tehát nem a szokások és rítusok megtartása, hanem az Istennel való élő és természetes közösség lehetősége jött el. Jézus Krisztus nem újabb vallási szokásrendet hozott létre. Amen. Tehát nem azt mondta, hogy ezt csináljátok, azt csináljátok, így csináljátok, ennyit centire menjetek, ennyit centire nem menjetek, ezen napon ezt csináljátok, azon napon azt csináljátok. Nézzétek meg, hogy ő nem erről beszél, hanem a lényegét hozta el üzenetében. Az Isten szerelmi szeretetét, amely elsősorban az Isten oldaláról nyilvánul meg az emberek felé. Ez az elsőleges üzenete volt Jézus Krisztusnak. Nem az volt a Jézus üzenete, hogy te szeressed az Istent, hanem az üzenete Jézusnak az volt, hogy Isten szeret téged. Nem azt mondta Jézus, hogy mert úgy szeretted te Istent, hogy a fiát adta érted, hanem azt mondja Isten, hogy úgy szeret téged, és engem, és minket, és ezt a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát a te szereteted nem feltétel a megtérésnek és a megváltásnak, egyébként az Isten szeretete feltétel az ember megváltásának. Amen. És ebben egy óriási szabadság van. Ez jobb, mint a dipankrin. Dipankrin, tudjátok, görcsoldó gyógyszer, aki a nyomrát nagyon megterheli sok zsíros étellel. Szokták mondani, hogy görcsoldót vesz be. Jobb, mint a dipankrin, felszabadító dologról van szó. Az ember biztonságban érzi magát. Nem egy korlátok közé, nem egy űzöttségbe, állapotába hozza, és mindig figyelgeti. Kedv van, Edina? Csokit eszel?
Nem.
Baj van veled? Edinával nagy baj van. Kedden csokit evett. Lehet, hogy nem olyan szent, mint múlt hét csütörtökön volt. Figyeljük! Ez a lelkület, ami a farizeusok tanítványaiban és János tanítványaiban megnyilvánult, ez ilyen lelkület, amely velünk soha nem fordulhatna elő. Igaz? Lehet néha ismerős. De csak akkor van, amikor megfordítod, és nem helyesen gondolkozok az új szövetség szellemében. És úgy gondolom, hogy nekem kell teljesíteni ahhoz, hogy engem az Isten szeressen. És ha én így gondolkodok magamról, akkor mástól is teljesítményeket várok, és úgy gondolom, hogy ha ő teljesít, akkor jobb lesz a gyülekezet szellemisége. És ha nem teljesít, ezért rossz szellemiség van a gyülekezetben. Gyorsan ítéljük meg, és valami nagy dörgedelmes dolgot mondjunk nekik, mert nagy baj lesz. Azért örülök ennek, hogy már csak, hogy ezt mondhatom, mert ezek a kijelentések, amik kimennek, ezek megtörik a rossz gondolkodásmódot és a beteg reakciókat. Ezt hiszem. Amen. Dicsőség az Úrnak. Milyen jól érezhették magukat Máté, és hogy tényleg eszébe jutott, nem böjtöltem ma. Pedig még most értem meg. Ugye? Gondoljatok bele, milyen veszélyes dolog lett volna, Jézus ezt az igát rárakja. De gondoljatok bele, figyelték minden szavát Jézusnak. És Máté tudta, hogy mit jelent farizeusi módon szent életet élni, de azt nem akarta. Azt mondta, inkább akkor rámszerű lesz. Mert akarta volna, előző nap is lehetett volna. Ugye? De nem, ő azt nem akarta. És hadd mondjam nektek, ma az emberek körülöttünk nem akarnak egy farizeusi életet. Nem hiányzik nekik egy újabb szöglet, egy újabb kocka. Annyi kocka van az embereknek, ma annyi kollát van az életükön. Ha hitele van, akkor a banki kollátok vannak, a hitelkollátai vannak. Ha munkahelyet keres, akkor az. Ha munkája van, az. Ha főnök, akkor az. Ha beosztott, akkor az. Ha családja van, az. Ha nincs családja, az. Ha nős, az. Ha nem nős, az. Egy csomó olyan kollát, egy olyan beszűkítés van az emberek életén, amiből nem hiányzik nekik egy újabb kocka. Hogy ez a keresztény kocka. Gyere be, ami keresztény kockánkban, boldog leszel. Látod, mi sem vagyunk azok, de neked hát a sikerül. Ugye Jézus ezt kockáztatta, értitek? Tehát, hogy belemegy ebbe a játékba. Hát ez most így jött össze. Már lassan rímekben beszélek. Tehát ezt kockáztatta Jézus, amikor konfrontálódik ezzel az elvárás halmazzal, amiben nem csak a keddi és csütörtöki böjt volt benne, hanem ez egész judaista felfogás és gondolkodásmód, az ó, a régi, a szorító, az elavult posztó. Azt mondja Isten igéje, az 1 Korintus 13.2.3-ban, ugye Pál egy nagy farizeus volt, tudjátok, tehát nagy kaliberű farizeus volt, de megtért, hála az Úrnak, és keresztényé lett. Még annyit mondanék az ige előtt, hogy ha nem helyesen gondolkodunk a szentség kérdésében, rosszul értem, mert a szentség egy komor, ítélkező lelkületet hoz létre az emberben. És figyelj oda, tehát ha ítélkezés lelkülete van benned bármikor is, akkor valószínűleg egy vallásosság útján vagy. Ez a helyzet. Az ítélkezés önmagában a vallásosságnak a gyümölcse. Amikor valaki a szentségről egy emberi erőfeszítésben gondolkodik. És azt gondolja, hogy az én emberi erőfeszítésem által tudok szent lenni. Holott a szentség Istenből eredeztethető, hisz ő a szent. Jézusnak azt mondja a gazdag ifjú, hogy jó mester. Mit válaszol Jézus neki? Ki emlékszik rá? Miért mondasz engem jónak? Nincs jó egyedül, csak az Isten. Tehát önmagadtól te nem tudsz szent lenni. Ezt Jézus is megmondta. Ó, halleluja. De az Isten szentsége az, hogy magának kiválasztott, hogy értékesnek tartod, hogy szeret az Isten, hogy jó az Isten, hogy magához fogadott az Isten, hogy egy Mátét is elfogadott az Isten, és megadta neki az esélyt arra, hogy egy megváltott életet éljen. Na ez az, amely cselekedetekre, Istennek való engedelmességre, Istennek tetsző életet terem, mint gyümölcsöt. Amen. Szolgáló életet terem, áldott dicséretet terem, ima életet terem, testvéri kapcsolatot teremt, helyrehoz, meggyógyít házasságokat, apa-fiú kapcsolatokat, anya-lány kapcsolatokat, és fordítva, menj anyó, stb. Relációkat. Létrehoz egy változást. Ez a fajta komfortérzet, biztonságérzet, megnyugvás. Azt mondja Jézus, az én békességemet adom nektek. Nem úgy, ahogy a világ adja. Milyen fantasztikus üzenet. Hát mennyire nagy szüksége van a mai embereknek erre ebben az űzött világban. Nem így van. De így van. Nem így van. De így van. Nem így van. De így van. Na, provokálok kicsit benneteket. Így van. Szükség van, és ez lehetséges. Lehetséges az Úrban. A 1 Korintus 13.2.3-ban azt olvassuk, Pál apostol ugye a szeretet himnusza, amit még zsidó rabbik is úgy beszélnek róla, hogy a zsidó irodalom egyik gyöngyszeme, egyik rabbi így írt a 1 Korintus 13-ról, és a profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek a birtokában vagyok, és a teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És a szétosztam egész vagyonomat, a testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A 1 Korintus 14.3, aki pedig profétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. Amen. Ez az új szövetség. Tehát világosá tesz Isten beszéde, hogy az Isten a szeretet forrása, és az ő szeretetében fakadó szabadítás, különválasztás, hogy engem magához fogad, ahogy esélyt adott az életre, a jövőre, egy reménytel jövőre, Máténak úgy adott nekem is, és neked is esélyt az Isten. Ez az, amely belőlem kifakasztja, vagy fölfakasztja a másik ember iránti szeretetet. És mindinkább átjárja a szívemet a szeretet, annál többet tudok adni azoknak az embereknek, akiket tényleg én megértem, hogy nehéz szeretni. Mert vannak ilyen emberek az életünkben, akik a szeretet szintünk növelése érdekében helyeztettek környezetünkbe. Aztán a profétáknak, a profétai ajándékkal rendelkező testvéreknek. Én sokat mondtam már ezt, Erika is tudja, nagyné Tóth Erika, sokat mondtam ezt neki. Nagyon kérem a kedves testvéreket, ha kaptok egy képet az Úrtól, akkor azt lehetőség szerint az építés, bátorítás, vigasztalás módján lehetek szívesek továbbítani. Ugyanis Isten, mindig mondom, hogy ha látsz egy negatív képet, akkor kérd a reményteli jövőt is hozzá. Mert lehetetlen, még az Ószövetségben se volt úgy, hogy a proféták fogták az ostort, azt mondták, sötétség van, homály van, mindjárt rátszakad a plafon, meg fogsz halni, bűnben élsz, sötétség, homályt látok. Nem kifigurázni akarom, mert Isten ad helyzetképet, és mondja is az Isten igéje, hogy figyelmeztesd a bűnöst bűnében, hogy megtérjen. De ezzel a reménységgel tesszük, igaz? Hogy megtérjen, és bátorítjuk azzal, hogy úgy szeretett Isten téged, hogy fiát adta érted. Térj észhez, gyere ki a fényre, gyere velem, menjünk, menni fog, sikerülni fog, meg fogod tudni csinálni, az Úr szeret téged. Amen. Egész más. Tehát nem belekalapáljuk a másikat a talajba, hanem meghúzod egy kicsit, így malányulsz honnan alá, zsuty! Azt neki egy lendületet. Persze nem kötelező elfogadni, és azt is tudni kell tudomásul venni. Tehát ha valaki nem akar megtérni, és megy a bűn útjának, el kell tudunk engedni, még a fáj is. Azt kell mondani, nagyon szeretlek, de nem tudok közösséget válni ezzel. Adja meg neked az Úr, hogy megtérj. És megérts, hogy mennyire szeret az Isten, és tekintsd értékesebbnek, mint bármit ezen a világon, amit most éppen tenni akarsz. Így van? De akkor se haragudhatok rá, és mondhatom, hogy nem hallgatsz rá. Pedig én megmondtam neked. Te kis gonosz. Értitek? Ugyanakkor megvan számtalan olyan dolog, amiben különbözőképpen értünk meg dolgokat, és különbözőképpen élünk meg dolgokat. Nagyon fontos alapigazság, hogy a szeretettel kapcsolatban, hogy az a lényegi dolgokban egység. És minden egyéb dologban pedig a szeretet. Tehát a lényeges dolgokban egynek kell lennünk, tehát itt az nem lehet össze-vissza, hogy akkor Krisztus majd eljött, vagy még nem jött el, ugye nem erről van itt szó, hogy az evangélium alap igazságainak egysége, az lényeges kérdés. Na tehát az, hogy most tényleg banális példák, az én gyerekem piros cipőbe jár, a tiéd meg zöldbe, és a legjobb a piros cipő, a zöld az nem olyan jó, hát ezen ugye gyerekes dolog vitatkozni, meg és elvárni, hogy te is piros cipőbe járasd a gyerekedet. Most mondtam bármit, de értitek, szóval annyira banális példát hoztam, hogy még véletlenül se gondolja magát benne senki. Azt mondja Isten igéje Hóseás 6:6-ban, hogy mondtam el nektek, hogy mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Istennek ismeretét, az eredeti szó jelentése fordítható úgy is, hogy megismerését, és nem ékű áldozatot. Tehát az Úr az Ószövetségben sem arra vágyott, hogy az ő népe szabályok, szertartások rendszerét hozza létre, bár kétség kívül a judaizmusban ez kialakult. Kialakult szabályok, rendszerek, számtalan előírás, rabbi tanításai, hagyományiratok, számtalan dolog, amely szinte áttekinthetetlen volt. Professzornak kellett lennie, aki át tudta valamilyen színes tekinteni ezt az elvárás halmazt. Az Új Szövetség azonban azt mondja, Isten igéje ugye kinyilakoztásképpen már az Ószövetségben, hogy még az együgyű sem téved el rajta. Nem kell nagy tudásra rendelkezzél, egyszerűen csak fogadd el Isten, szeret téged, és add neki az egész életedet. És ő vezetni fog téged. Figyeljetek ide, Isten vezetése. Annyit okoskodik a keresztény társadalom ezen a témán, olyan sok görcsölés folyik ez a dologgal. Mi a legnagyobb akadálya az Istenek való engedelmességnek? A saját vágyaink. Amiatt sokszor amiatt nehéz megtenni Isten akaratát, mert megvannak az elképzelésünk és vágyaink. Így van. Tehát nem Istennel van gond, hogy ő nem akar bennünket vezetni. Olyan egyszerű módon, és olyan természetes módon vezeti az életünket, mint apa a gyermekét. Egy valódi, valóságos, szeretett közösségben van velünk az Isten. És ebből fakadóan, hogy beszél hozzánk. Tehát azzal sosincs baj, hogy Isten nem szól. A baj általában a másik oldalon szokott lenni, de akarjuk azt megcsinálni, és mi keressük az Úr akaratát. Tehát tudjuk, hogy mi lenne Isten akarata van a szituáció, de mi keressük az Úr akaratát. És olyan szennek tűnik, böjtölünk. Most böjtölni fogok, hogy Uram, ha te akaratot megértsem. Az Úr mondja, hogy böjtöljél, drága jó, hát végül is semmi probléma. Ha te szeretnéd ezt, akkor megvállak. És akkor fut egy kört, és mondja, Uram, most már értem, mi az akaratod. Én is örülök neki. Tehát értitek, szóval egy valódi, valóságos közösség az Istennel. Ez a kereszténység. Természetes az, hogy az Isten megismerését akar az Úr. Ez azt jelenti, hogy ebben van növekedésünk. Nem neki, nekünk. Tehát Isten nem minket ismer meg jobban a vele való közösségben, hanem ahogy telnek a napok, hónapok, évek, mi ismerjük meg az ő szeretetét, hatalmát, jóságát egyre mélyebben és egyre jobban. Tehát Jézus jelenlétében megjelennek a természetes és szívbeli szeretet reakciói. Most éppen örül az örülőkkel. Így van? Tehát teljesen normálisan viselkedik Jézus, nem? A vallási szemüvegen keresztül pedig abnormálisnak tűnik. Pedig Jézus, ha belegondoltok, teljesen normálisan. Hát örült Máté, hogy végre fölszabadult azon az ige alól, amiben ő volt. És mit csinált Jézus? Örült vele együtt. Nem tudom, Máté, na, óvatosan, ne duhajkodjunk itt. Nem mondott semmiért neki. Máté, veled örülök. Olyan nagyszerű nap ez. Olyan nagyszerű nap a mai. Hívom barátaimat, Jézus. Ó, hívjad mindet. Nagyon jó. Oszd meg az örömedet másokkal. Azt is mondja itt Jézus, hogy majd böjtölnek, ha nem lesz velük a vőlegény. Tehát előre vetít egy olyan korszakot, meg a böjtnek egy nagyon fontos célját mutatja fel itt Jézus, ami tanúságos a mi számunkra is. Azt is mondja, hogy Jézus jelenlétére jellemző volt a természetes egyszerűség és a természetesség. Így van? Tehát Jézus életében nem látsz ilyen variálást. Természetes az, hogy isteni hatalma nyilvánul meg, és belép a természet feletti ebbe a világba, de ő a viszonyulásaiban, az emberi kapcsolataiban nagyon normálisan viselkedett. Így van? Nagyon normális, valóságos volt. És a Jézus jelenlétében a tanítványok nem nélkülözték a tapasztalatokat, a közelségnek az élményét. És azt mondja a Jézus, hogy lesz olyan időszak, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak, az lehet, hogy szomorúak lesznek, lehet, meg lesznek viselve, lehet, hogy a szellemi harcban lesznek benne, amikor kell majd böjtölniük. Hogy ezt a harcot megharcolják és megvívják. Beszél Jézus erről, amit János le is jegyez a János 16-ban. A János 16:19-22. János 16:19-22. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, ahogy a tanítványai, és ezt mondják neki. Ezt mondta nekik. Arról kérdezősködtek egymás között, hogy ezt mondtam, egy kis idő még, és nem láttok engem? De ismét egy kis idő, és megláttok engem? Bizony-bizony mondom néktek, hogy ti sírni és sajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszült egy gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre, az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. Amen. Tehát ez nagyon fontos kinyilatkoztás itt, amit Jézus mond. Azt mondja, hogy alapvetően a vőlegény elvétele abban arra az időszakra vonatkozik a hívő ember életére nézve, ugye a tanítványok életére nézve, elsősorban most, hiszen ők voltak ott akkor, amíg a kereszt halála megtörténik, és úgy eltemettetik. És abban a kétségben voltak a tanítványai, most meghalt a mester. Emlékezz az emmausi tanítványokra, hogy ők is tanástalanok voltak, a tanítványok féltek, összegyűltek, és nem értették, mi történik. Fájdalom járta el őket, kétségek járták el őket, de amint a feltámadás csodája megtörténik, és Jézus bejelentkezik, aztán meg eljön a Szentlélek, a vigasztaló paraklétosz, onnantól kezdve soha nincs olyan, hogy a hívő embernek nélkülöznie kéne az Isten jelenlétét. Az Isten jelenlétének az érzését néha az ember elveszíti. Tehát nem érzi, hogy vele van a vőlegény, És ez megzavarhat bennünket, ez így van, akkor viszont Biblia azt mondja, böjtöljetek. Hogy ez a fajta, a Isten jelenlétének a tapasztalata visszatérjen hozzátok. Tehát lehet böjtölni, amikor keresed az Urat, keresed gyógyulást, szabadulást, kétségekre választ. Ugye? Tehát az Urat keresed, Isten van középpontjában a böjtnek. Nem azért, mintha ő elhagyott volna, vagy távol lenne, mert ez nem igaz. Ha te megtértél, újjászülettél, senki nem választhat el téged Isten szerelmétől, amely megjelent az ő fiában, Jézus Krisztusban, és az örömöt se vehet el tőled senki. Így van? De belekeveredhetünk olyan szellemi konfliktusba, harcba életünk bizonyos szakaszán, amikor harcolni kell. Küzdeni. És a böjt egy nagyon jó eszköze annak, hogy harcoljunk az Úrral. Hogy harcoljunk azért, hogy az a nihil, az a üresség, a nyomások, a szükség, a problémák miatt, amik érik az életünket, megtörjön. Olyan gyógyulás az életünkben, kapjunk kijelentést Istenről arra a helyzetre, adjon világosságot az Úr a reménytelenségben, a sötétségben, amiben esetleg belekeveredtünk az élet kihívása és problémái miatt. Így van? A böjtnek ekkor van értelme. A böjtnek önmagában szertartási formában semmi értelme nincs. Tehát annak sincs értelme, hogy van egy bizonyos ciklus, és akkor az egyházban mindenki böjtöl. Önmagában semmi értelme nincs. Jézus ezt világosá teszi. Böjtnek akkor van értelme, amikor esetleg úgy érzed, hogy harcban vagy, szorult helyzetben vagy, vagy úgy érzed, elvétedett a vőlegény, tehát távol van tőle az Isten, és keresed az Urat. Hogy visszatérnek az élménye az emberhez. Isten tapasztalata legyen. Ámen. Mert van ilyen. Mikor az ember különböző problémák, nehézségek, bűnök miatt sok oka lehet ennek, amikor úgy eltávolik érzelmeiben Istentől. De attól Isten nem távolodott el tőled. Érted? Az ő oldaláról ez az, hogy ő nem hagylak el. És nyilván ennek a megtapasztalása hozza az emberben a frissességet, a megújulást a szívében, lelkében, szellemében. Oké. Három példázatot mond Jézus Krisztus a judaizmus ószövetségi rendszere és a új szövetség kinyilatkoztása, megértése és a kettőközi kapcsolat megmutatása végett. Nyilvánvalóvá teszi Jézus Máté házában, ahogy ő beszél ezekről a dolgokról, hogy eljövetelével nem az ószövetségi judaista szokások és szabályok és rendszerek megerősítése történik, hanem valami egészen új jött el. Miben lesz nyilvánvaló? Az, hogy itt Máté házában teljesen egyértelmű válik, hogy Jézus nem az ószövetség szertartások és rendszerek és szentség idea követője, tehát hogy hetente kétszer böjtölje, ezt csald meg, ezt a szokást csináld meg, akkor szent leszel. Egyértelmű válik, hogy Jézus nem ezt követi. És nem is ezt erősíti a tanítványaiban, tehát ő nem úgy gondolkodik, hogy az új szövetség akkor lesz, amikor még szigorúbban, még komolyabban, még buzgóbban mindenki főállású lesz, és ott hagyja a munkáját, eldobja a malteros kanalat, és akkor beköltözik a templomba, és akkor ott fogja az oltárszarvait, és akkor ott nagyon erősen, még buzgóban imádkozik, és még jobban megfeszíti magát, és még többet fog csinálni, és akkor erőteljesebb és nagyszerűbb hívő életet fogunk élni. Tehát Jézus azt mondja, ez eddig sem működött, ezután se fog, újra van szükség. Mert a régi betöltötte maga küldetését. Tehát egyértelmű teszi, hogy valami újat hoz. Zsidókhoz írt levél 11. rész 40. versében, Zsidó 11.40-ben így szól a Zsidókhoz írt levél írója, hitem szerint Pál apostol. Ez nem csak hit kérdése, de én gondolom, ő írta, Zsidó 11.40, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Mondja ezt ugye a hithősökről, ránk vonatkoztatva. Tehát Isten valami különbet akar adni, mint az Ószövetségnek a szabály rendszerei és azok megtartása. Régi és új ruha, az első kép, amit használ Jézus. Tehát ugye a judaizmus rendszerben, törvényekben, szabályban gondolkodva próbálta elérni az igazságot, hogy megigazuljon, igazságban járjon. Erre azt mondja a Római Levél 10. rész 5. versében Pál apostol, Róma 10.5, Mózes ugyanis azt írja, hogy aki cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember fog élni általa. A Galata 3:24-ben pedig azt mondja, tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hit által igazoljunk meg. Tehát Jézus nem mondja a régit önmagában rossznak, hanem azt mondja, hogy betöltötte a küldetését. Méghozzá például azt mondja Pál apostol által a Szentlélek, hogy nevelünk a Krisztusig. Tehát, hogy egyértelművé váljon az emberek számára, hogy vallási szertartások, rítusok és szabályok által nem tud az ember kedvessé lenni Isten előtt, és nem tud bejutni az Isten szent jelenlétébe, az Isten való személyes közösség természetes, valóságos voltát nem érheti át. A régit lehetetlen jobb állapotba hozni. Gondoljatok bele, van egy régi ruhája az embernek. Ugye ki van nyúlva, itt-ott már ugye az anyaga megpattant, és Lukas, ugye lehet, hogy van egy-két ilyen pólótok, vagy ruhadarabot, amivel festitek a kerítést, vagy takarítatok. És ugye eszedekben nem jut arra, hogy vegyetek egy új pólót, vágjatok bele egy kocka lukat, és befoltozzátok még olyan cuki ez a kis póló, kicsit lukas, kicsit nyúlik, egyszer kimosod, ugye az új anyag összemegy, még nagyobb szakadást csinál benne. Tehát Jézus nem abban gondolkodott, hogy a régit lehet használni még. Egy kicsit felújítjuk, egy kicsit kipofozzuk, jó lesz az még. Újat hoz. Egy új ruhát, egy új életet, egy új lehetőséget. A kereszténységnek folyamatos kísértése az évszázadok során, és a keresztény embernek folyamatos kísértése, hogy az Istennel és a testvérekkel való élő és természetes szeretet kapcsolatot behelyettesítse vallási szertartásokkal, ceremóniákkal, papi rendszerekkel, melyeket jó részt a judaizmusból vesznek át. Ezt lehet látni az évszázadok során, és mai napig is lehet látni a kereszténységnek a halott állapota mindig abból fakad, hogy átvesznek ilyen rendszereket a judaizmusból. Megjelenik a dicséretükben, az éneklésükben, a gyülekezetvezetésükben, a gondolkodásmódjukban, a tanításaikban átkezdi járni a régi, az újat. És azt mondja Jézus, hogy nem lehetséges. Tehát nem lehet reparálni, felújítani az ót néhány evangéliumi elemmel. Tehát próbálnak ilyen megújulásokat csinálni emberek, ilyen néhány ilyen újszerű elemmel, hogy beemelni egy új elemet. És ez nem működik. Ez nem hoz újat. Mert a régi elmúlt, és íme egy új jött létre. Nem ószövetségi, nem a papi rend és a kockák, a sablonok és a szabályok rendszere, hanem egy új élő közösség az élő Istennel, és egy szívből, szeretetből motivált engedelmesség, szent élet, amely abból fakad, hogy kiválasztott bennünket, és nem a mi teljesítményeink. Nem attól lesz szent, hogy teszel egy 10-es cseklistát, jó esetben a 10 parancsolatot, és akkor minden nap ma szent voltam, megtartottam mind a 10-et, és akkor lesz, hogy mégis védkeztem gondolatba. Csak 9, csak 8, csak 6. Természetesen önmagában a 10 parancsolat egy nagyon fontos értékmérő. És igenis, akiben Isten szellemmel lakozik, az megtartja a 10 parancsolatot, de nem azért, mert ő megfeszítette magát és megtartja, hanem azért, mert szereti az Urat. És Isten vezeti az életét, és szépen kalauzolja, hogy ne bűnben éljen, mert nem akarja ezt a kapcsolatot megrontani. Mert szereti. Régi tömlő és új tömlő. Ugye ez másik kép. A judaizmus ugye ennek az örömnek a szabad forrását, amelyet ugye fölfakaszt Krisztus a hívők szívében. Jézus jelenlétében egy öröm fakad fel, ugye? Egy szabadság fakad fel Máté szívében. Így van? Egy öröm, egy szabadság. Ez a régi tömlő, ez nem tudta ezt befogadni. Ennek a buzgóságát, ennek a életteliségét, ennek a frissességét nem tudta befogadni. Ugye a kép maga abból fakad, hogy a kecskebőrből készült tömlőket készítettek, és azt füstöléssel konzerválták, és akkor minden évben ugye az új bőrtömlőt készítettek, és az rugalmas volt, abba beletöltötték a bort, és ugye az erjed benne érett meg, és az ugye a rugalmassága engedte a kiforni ezt az újat a tömlőben. A régi zsidó vallási formák, szokások már merevek ennek az életnek a természetességgel, teliségét befogadni. Nagyon fontos dolog, az új szövetségi élet, ez egy természetes, egy valóságos dolog. Nem egy szertartás, egy vallási forma, nem egy szektárság, hanem egy élet, egy közösség. Ennek a folyása, ennek a valósága. És ebben a kapcsolatban pedig mindenki különböző ismertségben van, mert Isten akarata az, hogy megismerjük őt. Amen. És nem vagyunk egyformák. Nagyon érdekes volt, egyszer hallottam valakit beszélni a Sionról. Van egy Zsoltárban, vagy talán Ézsaiás írja, most pontosan helyet sajnos nem tudom, szégyellem is, hogy különböző oldalról szemléli Isten népe, Isten tábora a Sion. Ugye Sion a Bibliában egy előttes kép, Krisztusról is jelenti, Jeruzsálemet is jelenti, a zsidó népet is jelenti, Isten népét is jelenti, tágabb értelemben magát Isten népét jelenti. És mondjuk, ha Istenre analogizálunk, és azt vesszük ebből a képből, akkor azt mondja, hogy te innen nézel Istent, én onnan nézem. És amikor beszélünk róla, akkor óriási hiba. Ha mi mást értettünk meg Istenből, nyilván nem lényegi dolgokról van szó, értitek? Nem az, hogy Jézus Krisztus Isten fia, a megváltó. Hanem Istennek egy ilyen, ezinna megismerte Istent egy ilyen oldaláról, az ő személyes értén keresztül, én megismertem egy ilyen oldaláról. A vallásosság, ha én meg akarom győzni Edinát, hogy olyan Isten, amilyenek én láttam. És nagy butaság lenne neki azt csinálni, hogy én meg akarna győzni engem arról, hogy de olyan Isten, amilyenek én tapasztaltam. Hanem inkább össze kéne tennünk, és azt mondom, hogy figyelj, te hogy ismerted meg Istent? Nagyszerű. Nem is gondoltam. Amit elmondtál a bizonyságtétel is például. Lehet, hogy sokatoknak ez egy, sokunknak nekem bátorító volt nagyon. Ahogy ő most megélte, megtapasztalta Istent egy friss módon. És lehet, hogy neked nem ilyen tapasztalataid vannak ma. Istennel kapcsolatban. És gondolkodsz úgy, mit örömködik ez itt? Tudná nekem, milyen problémáim vannak? Ez a butaság, a vallásosság, az ó, a régi, a lyukas, a szakadposztó, a száraz tömlő, amely be van tokosodva. Nem akarsz jelenni, igaz? A rugalmasom azt mondja, de nagyszerű, hogy megadtad neki, Uram. Veszek reménységet. Te ilyen Isten vagy. Én most nem ilyennek látlak az élethelyzetemben, mert nekem most nagyon nehéz. Nekem most jön a bőjt időszak, és nekem azért kell bőjtölnöm, hogy ezek megváltozanak bennem. De olyan jó, hogy megadtad neki Ist, hogy te ilyen Isten vagy. És hogy nekem is megvan a lehetőségem erre. Hogy nekem is megmutatod ezt a jóságot és szeretetet, ahogy most Edina átélte. Igaz? De ez az, amikor a szeretet járja az ember szívét, és nem a törvény, a vallásos formák, a kockák. Akár is nézem, egyik öltönnek sincs kocka feje. Mindenkinek más formájú, színes arcai vannak. Mármint úgy értem, hogy minden szempontból. Szemszíne, a bőrszín, a hajviselet, a hajszín, mások vagyunk. Másképp vagyunk összerakva. És Isten sem akar bennünket szellemi uniformizba se behelyezni. A judaizmus, ugye, és itt már régi bor és új bor. A judaizmus régi bora az évszázadok alatt kiforrott, megérett, letisztult, és különböző szabályok, rendszerek formájában megmerevedett. Ugye letisztult borrá vált, csak az a baj, hogy elfogyott. És már igazán az embereket nem tudta megelégíteni. Mert betöltötte a küldetését. Elkészített az embereket a vágyra, a várakozásra, a szabadító, a messiás megjelenésére. Mert ugye az óbor, a judaizmus szabályai, rendszerei, szokás halmaza, az újbor pedig Krisztus evangéliuma, az új élet, a megváltás csodája, az üdvösség újbora. Tehát, amikor valaki, és ugye Lukács még beszél arról, hogy aki óbort ívott, azt mondja, az óbor jó. Tehát így van. Tehát amikor valaki belemegy abba, hogy ezek a vallási szokások, szertartások, ceremóniák jelentik neki a vallási életet, nagyon nehéz abból kijönni, és azt mondja, hogy az újbor jó. Annak a dinamizmusa, ugye az újborra, meg az új tömlőre egy rugalmasság, flexibilitás jellemző, rugalmas, dinamikus, változásra kész. Nem bemerevedett. Egyik alkalom se olyan, mint a másik. Mert ki tudja, mit hoz éppen az Úr. Nyitottság van benne, Isten lelkének vezetésére, Isten jelenlétére, hogy ráhangolódjunk. És szabadság van benne, dinamizmus van benne. Így van. A régi, a jó bortivók, a régi tömlős emberek, azok így szoktuk, ezünk is nyugis, semmi váratlan nem ér bennünket. 5 perc. 5 perc és 50 másodperc. 5 perc, 50 másodperc és 20 perc, 20 perc és 25 perc, amen, szépen elment az alkalom. szépen eltöltöttük az időt. És ugye persze egy óriási kísértése van a kereszténységnek, hogy fölcserélje ezt a dinamizmust, ezzel a feladatorientált kipipálom jellegű szertartás halmazza. És aki óbort ivott, nagyon nehezen, ezt lehet látni egyébként a kereszténységben, és aki ilyen óborrá, ószövetségévé merevedett gondolkodásmóddal bírnak, nagyon nehéz nekik a kockázatot fölvállalni az új szabadságának. Leülni Mátéval együtt enni? Analogizáljátok, tehát párhuzamot húzhatunk, de gondolj bele, a legvadabb gengszerrel leülni együtt a kávézóba, tiszta tetovált karra, barátaival, és te ott ülsz a főtéren, és akkor velük kávézol, vagy sütizel, és örülsz, nevetgélsz. Mit gondolnál a testvéredről, hogyha meglátnál Debrecen főterén, mondjuk, hogy engem? Na, tegyük, használj magunkra. Meglátnál engem, mondjuk a város gengszereivel, tehát láttad, hogy kék fényben, mindenben, és akkor ezek a drogos gyerekek, meg drogbanda emberei ott ülnek a lelkipásztorral, nőikkel, tudjátok, nagy kivágás, meg minden. A női a csajaikkal, és ott ülnék velük a főtéren, és nevetgélnék velük, örvendeznék, te meg arra mennél. És meglátnál a pásztort. Imádkozzál, hogy megtérjek, mi? De te tudom, hogy nem. Te mit gondolnál? Érted? És ezek a most gondold magad ebben a helyzetben vagy, de ha engem is maga, ha téged látnálak meg, mi lenne az első reakció? És ez már megmutatja, hogy a szívünk mennyire szabad olyan módon, hogy ez Krisztus akarja, hogy szabadok legyünk. Hogy mit gondolnék először? Hogy annak örvendeznék, de figyelj, biztos, ha ez így van ezekkel az emberekkel, akkor valami nagyon jó dolog történik, hát akkor itt valami megtért. Meg lehet, hogy mind megfog. És akkor imádkoznék, értitek? Tehát ez a szituáció, ilyen szituáció volt. És ilyenfajta konfliktus jött létre. De az Úr téged szabadságra szabadított meg. Élj az új életben elő szabadsággal. Amen. Mi nem szentségtelen, nem tisztátalan. Nem fogsz ledolgozni semmit Istennél. És ha szeret téged, ez a szeretetéből fakad az engedelmességed. És hogy akarod őt viszont szeretni, és hogy azt akarod tenni, hogy neki kedves. És ebben egy óriási szabadság van. Legyünk rugalmasak a Szentlélek vezetését elfogadni, befogadni. Uram, mit akarsz? Hogy akarod? Ne csináljunk sablonokat. Megvan a kísértésünk mindenkinek, nekem is. És hozzuk létre a bátorítás légkörét, amelyben bármi megtörténhet az Úr hatalma által. Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen.